Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő áldott szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassa meg a gyülekezet nagypénteki Isten tiszteletünk ige hirdetésének alapigéjét, Pál apostolnak a római gyülekezethez írott levele, 3. fejezete 21. versétől az új bibliafordítás szerint. Most pedig Isten a törvény nélkül tette nyilvánvalóvá igazságát, amelyről bizonyságot tesznek a törvény és a próféták. Isten pedig ezt az igazságát most nyilvánvalóvá tette a Krisztusban való hit által mindenki számára, aki hisz, mert nincs különbség, mindenki vétkezett, és hiával van az Isten dicsőségének. Ezért Isten ingyen igazítja meg őket kegyelméből, miután megváltotta őket a Krisztus Jézus által. Mert az Isten őt rendelte engesztelő áldozatul azoknak, akik az ő vérében hisznek, hogy igazságát megmutassa. Az Isten ugyanis az előbb elkövetett bűnöket elnézte türelme idején, hogy most mutassa meg igazságát, mert ahogyan ő igaz, igazdá teszi azt is, aki Jézusban hisz. Hogyan lehetséges akkor a dicsekvés? Lehetetlenné vált. Milyen törvény által? A cselekedeteké által? Nem, hanem a hit törvénye által, hiszen azt tartjuk, hogy hit által igazul meg az ember a törvény cselekvésétől függetlenül. Foglaljunk helyet. A mai Isten tiszteleten egy felnőtt KT órát tartunk valóban. Minden Isten tiszteletnek van egy ilyen része, minden ige hirdetésnek, de mielőtt a rövid magyarázatot elmondanám, nem is tudok addig belefogni, még a szomorúságomat, szívem keserűségét ki nem fejezem, hogy mennyire nem tudja a mi református népünk, hogy milyen nap van ma. Az a magyar képviselőház, amely legalábbis hivatalosan nem vallásos emberek társasága, tegnap megsietette saját magát, minden hozzászólásra jogosult ember rövidre fogta a mondani valóját, és a magyar képviselőház elnöke azt kérte a képviselőktől, hogy tegyék lehetővé, hogy nagypéntek szabad legyen. Ne vitatkozzunk, ne használjuk erre az időt nagypénteken, legyenek szabadok a képviselők nagypénteken. Nem vallásos emberek gyülekezete, legalábbis hivatalosan nem. De a képviselőház elnöke maga kijelenti, hogy legyen szabad ez a nap. Nem mondta meg, hogy mire. De úgy érezte, hogy illetlen dolog lenne itt vitatkozni. Nézzetek majd széjjel, ha mentek hazafele. Ha láttok református embert, aki büszke arra, hogy református, nézzétek meg, milyen ruhában van. Mit csinál? Olyan nagy ítélet van, ami egyházunkon. A világ ítél meg bennünket. Nem mi ítéljük meg a hitetlen világot. A hitetlen világ ítél meg minket. Jobban megbecsüli ezt a napot, mint mi. Most elve kéne lenni a templomnak. Mindenki, aki megértette azt, amit most olvastam, a lényeget, hogy mekkora kegyelemben részesített minket az Isten, ingyen kegyelemben, az életünk kereszthalált halt Krisztusért, az átkozottá, átokká lett Krisztusért, aki szállott alá poklokra, helyünket elfoglalta, nekünk az eget megnyitotta, örök lakást biztosított. Újongva, hálaadással, szégyenkezve és örömmel vegyesen kellene mindenkinek itt lenni. Meg lehet mérni gyülekezetünknek, de ez nem csak itt van így. Egész egyetemes református egyházunk olyan mélyre süllyed, annyira. Olyan szegények és nyomorultak vagyunk, hogy csak sírni lehet. Akkor megpróbálok, amennyire erőm van a keserűségtől, elmondok néhány dolgot. Arra utal Pál apostol, ha valaki veszi a fáradtságot, hogy neki üljön és a úgynevezett római levelet, ez a legnehezebb levele Pálnak, elolvassa, ez az igazi katekizmus az egész, ha elolvassa, akkor majd jobban megérti, mindent nem tudok most elmondani. Beszél Pál arról, hogy mindig ott volt az ember vágya, az emberi szívben ott volt a vágy, az édenkertből való
kiüzetés után is, hogy megkeresse Istent. De nagy tudatlanságával, kőből, fából, aranyból, ezüstből ábrázolta ki, napot, holdat, csillagokat tisztelte. Kapcsolatban akart lenni valakivel, keresett valakit, aki fölötte van, akitől ő függ. Nem találta. A teremtett világot látva álmélkodott. Valaki igazgatja, fenntartja, létrehozta. Valaki ítél, jutalmaz, büntet. De kicsoda ő? Hol van ő? Hogy lehet hozzá jutni? Nem tudom. Hát csináljunk egy oltárt, tegyünk rá ajándékokat, engeszteljük meg. Amikor Pál apostol Athénben járt, a sok bálvány, szobor és oltár között talált egy üres oltárt. Arra az volt írva, az ismeretlen Istennek. Úgy gondolták az aténiek, hogy hát van itt egy csomó már, de hát ha van még valaki, akiről nem tudunk, és megharagszik, hát legyen ez az övé. Mennyire ott volt az ember szívébe az ismeretlen Istennek. De ez az ismeretlen Isten kijelentette magát, megszólította Ábrahámot, utódaiból egy népet hozott, Izrael népét, a zsidó népét, evel a néppel szövetséget kötött, ennek a népnek törvényt adott, a 10 parancsolatot, és más olyan rendelkezést, amelyek szabályozták a hozzávaló közeledést, a vele való kapcsolat ápolását, fenntartását, az ő neve tiszteletét. Adott egy törvényt. Azért adta, hogy megalázza vele az embert. Mindenkit engedetlenség alá rekesztett az Isten, és a büszke ember ezt most se fogadja el. Isten adott egy törvényt, amelyet senki az emberek közül nem tud teljesíteni. A 10 parancsolatot senki nem tudja betölteni. Adott egy törvényt, amelyet senki nem tud teljesíteni. Hivatkozik rá a büszke ember. Akkor nem én vagyok a hibás. Az Isten olyan feltételt szabott, amelyet ember nem teljesít. Igen, olyan feltételt szabott, mindenkit engedetlenség alá rekesztett, hogy mindenkin könyörüljön. Az Isten megtörte az ember büszkeségét, és elbocsátotta emberi testben a tőle született Istent, a Krisztust, aki egy vele. Egy tökéletes ember emberi testben teljesen betöltötte az Isten minden törvényét. Ezzel megítélt minden embert. Az Úr Jézus tökéletesen Isten akarata szerint élte az ő 33 éves életét. Igazolta az Isten törvényét, és igazolja a mi lelkiismeretünk is. Elmondtam a testvéreknek, én nem fogom soha elfelejteni egy nyári napon, amikor beléptem a konyhánkba, a macskánk akkor vitte egy darab húst az asztalról, és nem oda ment, ahol megszokta enni, hanem elbújt, elszaladt vele. Tudta, hogy lopott. Az a macska tudta, hogy lopott. Mert ha leteszem neki, akkor szépen megeszi, nem szalad sehova. De lopott. Az ember nem tudja, mikor vétkezik. Tudja. Bent a lelkiismeretünk igazolja Isten törvényét, nem úgy szóltam, nem úgy tettem, itt vétkeztem, itt mulasztottam. Igazoljuk az Isten törvényét, tudjuk, hogy jó, csak nem tudjuk teljesíteni. És egyszerűen meg kell állni, és azt kell mondani, hogy nem tudom. De hát akkor mi lesz velem? Isten engem nem fogad el, mert tele vagyok törvényszegéssel. A zsidó ember mit csinált? Kapott egy utasítást, hogy minden évben legalább egyszer, de a férfiak általában, aki bírta magát, háromszor is felment Jeruzsálembe, volt, aki 150-160 kilométer gyalogolt, ott megvett egy bárányt, vagy egy bikát, vagy galambot, amennyi pénze volt, és odavitte a paphoz, rátette az állatra a kezét, és kezdte sorolni a bűneit. Ott a szeme láttára mindjárt megölték az állatot. Végignézte annak a halálhörgését, a véréből fröcsköltek ő felé, a családja felé. Azt mondta neki a pap, ezt érdemelnéd, de helyetted itt a helyettes, te szabad vagy. Elment a zsidó ember, de már útközben összevezett a feleségével. Már megint nem vagyok rendben. Azt mondja a Biblia, hogy nem tudta tisztává tenni a bárányok, bikák vére az ember. Mindig volt egy belső mardosás. És akkor eljött az Isten báránya. Eljött a tökéletes Úr Jézus. Magára vette Isten teljes haragját, minden ember, minden bűnéért. És akkor így szólt Isten. Mindenkit megigazítok, és mindenkinek megbocsátok, aki a Krisztus hitéből való. Vagyis le kell tenni a büszkeségemet, amíg én az Istent vádolom, magamat igazolom, átok alatt vagyok. Amikor én nézek a megfeszített Úr Jézusra, nincs méltóságom. Azt látom, hogy mit érdemeltem volna. De látom azt az érthetetlen kegyelmet, hogy megelőzött engem, meg sem születtem, Már én érettem, ő megszületett, és meg is halt a kereszten. Mikor én megszülettem, engem egy teljesen kivékített, Isten végtelen szeretete várt. Mindnyájunkat. Most ezt az időt éljük, a teljesen kivékített Isten végtelen szeretete. Egy feltétellel? Alázd meg magad és ismerd el, hogy bűneid büntetését te nem tudod elviselni, nem tudod magadat sem megmosni, sem megigazítani, de valaki elvégezte helyetted, kegyelemre van szükséged. Igen, ezt aztán az ember nem szereti. A kegyelem az nekem nem kell. Volt a lágerben velem egy ember, aki igazságtalanul ítéltek el 10 évre, Sztálin idejében. Igazi kommunista volt, hát nagyon meg volt háborítva. Egész szívével szolgálta a rendszert, és éppen ezért, hát 10 évre ítélték. Mindenki gyanús, aki nagyon buzgó, abban az időben úgy volt. És akkor mondták neki, hogy írjon egy kegyelmi kérvényt. És a megsértett ember olyan kegyelmi kérvényt írt, még jobban megsértette Sztálint, és halálra ítélték a kegyelem kéréséért. 10 évet kapott végül, 1,5 évig volt a halálra ítéltek szobájába, fel is őrült az idegeit, ott a szemem látára bénult meg, és vagy vitték el, meghalt. Ezt a szót, hogy kegyelem, nem tudta kimondani, bármennyire emberileg igaza volt, de ha kegyelmet kért volna, megmenekült volna annyi bajtól, de ott volt a büszkeség, hogy nekem igazam van, én kegyelmet nem kérek. Ez benne van az emberben most is, hogy nekem igazából igazam van. Az Isten teremtett engem, Ádám és Éva vétkezett. Hát miért keresik meg rajtam? És amíg így beszél az ember, addig mindig ítélet alatt van. Addig az ördög pártján van, a lázadó angyal pártja, ő sem volt megelégedve a helyzetével. Neki is igaza volt. Ott van örök sötétségre vetve. De mikor a szívemből énekelem, szívemből, hogy jövök semmit nem hozva, keresztet, de fogózva, ez az, mesztelen, hogy felruhád, mert nem tudom magam igazságommal betakarni. Árván bízva, hogy megszállsz, tisztátlanul járulok, most meg ó, mert meghalok. Mikor érzem a bűneim vádolását, nem a más bűnét most, a magamét, csak a magamét. Most meg ó, mert meghalok. Nincs igazam, hiszen de sokszor kifundáltam azt a bűnt. Nagyon jól tudtam, hogy bűn, de mégis édes volt a pohár. Nem lehet Istenre hárítani. Szándékos bűn mennyi? Nem kellett volna elkövetni, de a szíve viszi az embert. Jövök semmit nem hozva, keresztetbe fogózva. Mikor így feljajdul az ember, így könyörög és így kér, akkor olyan világos. Az Isten őt rendelte engesztelő áldozó azoknak, akik az ő vérében hisznek. Aki tudja, hogy Jézus Krisztus elfoglalta helyemet, elvette az átkot, szeretetből tette, és ezt alázatosan megvallja, ebben a Krisztusban bízik, ezt a kegyelmet elfogadja, az ő nevében közeledik a kibékített Istenhez. Soha nem fogja mondani, miért is rekesztettél engem engedetlenség alá, hanem azt kérdezi, hogy hogy adhattál nekem ekkora kegyelmet? Na nézzétek, mindenki most atyának szólíthatja az Istent. Mindenki kinyújthatja kezét Isten minden ajándéka felé. Mindenki bátran mondhatja gyerekeinek, rokonainak, nekem örök lakásom van. Olyat a földön soha nem építenek, amit Isten szeretete készített az övéinek. Micsoda örökké valóság és örök lét vár reám, ahol nem lesz halál, sírás, elválás, búcsúzás, csak fény és megújulás. Mennyi minden van, itt van az ő drága könyve, beszél velem, én is beszélek vele, lelki énekeket énekelek, megvigasztal, eligazít, tanácsol, dorgál, felemel, hordoz. Jaj, de nagy gazdagságot adott nekünk az Isten, mindezt a Krisztusban. Aki a Krisztus hitéből való, hitáltal igazul meg az ember. Most már többé nem úgy van, mint ahogy imádkozott az a farizeus a templomban, hogy Isten nézd meg, hogy ki vagyok én, nem olyan, mint ez a másik. Sorolt, hogy mi mindent csinál, mennyi jót. Azt mondja az Úr Jézus, nem ment haza megigazulva. Mi nem mondjuk ezt ostoba gőgünkbe, jaj, de sokszor hallottam ezt a rettenetes mondatot valakitől, hogy kérem, én igaz ember vagyok. A legsötétebb ember mondta, a falu legsötétebb embere, kérem, én igaz ember vagyok. Dehogy vagyok igaz? Kérem, én gonosz ember vagyok, ezt kéne mondani, minden bűn megvan bennem. Mi az Úr Jézust magasztaljuk, hogy élete és vére által megigazított minket. Minket az Isten, amikor Krisztusnak adjuk magunkat, boldog szívvel tud szeretni, nem szomorúságára élünk. De még valakit el kell mondanom. Az énekben, amit énekelünk, ott van, hogy fedőszót érdemelve, itt állok én szegény, kérlek lelked kegyelme, sugározzék felé. Fedőszót érdemelve, itt állok én szegény, kérlek lelked kegyelme, sugározzék felém. Két szó van itt, hogy én szegény vagyok, de a kegyelem meg árad. Testvérek, forduljunk oda a Bibliához. Imádkozzunk komolyabban. Azt a nagy kegyelmet, azt a szélesetább kaput, amelyet Krisztus szerzett nekünk, vegyük igénybe. Lelked kegyelme sugározzék felém. És akkor még mielőtt befejezném, ezt is el kell mondani, hozzátartozik a mai naphoz. Mikor a szív megnyílik Krisztus előtt, akkor ért meg az ember mindent igazán. Azt mondtam, addig az Isten nem volt igazságos. Annak a bukott Ádám Évának minden örökségét rám rakta, engem engedetlenség alá rekesztett, hiába akarom a jót, én nem tudom megtenni. De mikor az ember szívek megnyílik és befogadta az Úr Jézust, egy csodálatos dolgot él át. Ez a befogadott Krisztus, ez tudja teljesíteni Isten minden törvényét, csak ő. Még emberi testben itt volt, csak ő tudta. Mikor befogadom, érdekes, hogy rosszat tett nekem valaki, nem ütök vissza. Azelőtt úgy irigykedtem, meg olyan káröröm volt bennem. Most, ha elfog, rögtön érzem, nem jó, bűn, megbánom, vissza. A szívbe levő Úr Jézus teljesíti az Isten törvényét. Nem igazságtalan volt az a törvény. Csak Krisztus nélkül nem megy, de Krisztussal igen. Pál apostol leírja, hogy élek többé nem én, hanem él én bennem a Krisztus, amely életet most testben élek, az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem és önmagát adta érettem. Aztán beszél arról, hogy vizsgálom magamat, nem vádol a lelkiismeretem. Annyira igyekszem a Krisztusban lenni. Az ember álmélkodik, hogy ami lehetetlen a testtől született embernek, a lélektől született, a Krisztusban elrejtett, Krisztussal együtt élő embernek lehetséges. Milyen csoda ez! És akkor a szívbe béke van. A bárányok, bikák vére nem adta meg a békességet, de Krisztus örökre megszerezte ezt a békét Isten között és közöttem. Ezért nagy napunk ez. Ezért ez a tengelye középpontja mindennek. Töltsétek a mai napot lelki pihenéssel, hálaadással, imádkozással. Lelki munkanap legyen. De sok elmulasztott alkalom, amikor imádkozni kellett volna, nem imádkoztam. Oda kellett volna ülni a Bibliám elé, nem ültem oda. Valakinek egy pár jó szót kellett volna mondani, nem mondtam el. Kellett volna idei levelet, nem írtam meg. Sok mindent pótolni kell, legyen ez a mai nap egy ilyen lelki munkanap. Köszönjük meg az Istennek, hogy így van, az Úr Jézusról szól. Azért Isten ingyen igazítja meg őket kegyelméből, miután megváltotta őket a Krisztus Jézus által, mert az Isten őt rendelte engesztelő áldozatul azoknak, akik az ő vérében hisznek. Imádkozzunk, és este 6 órakor is várom a gyülekezetet. Megköszönjük, Atyánk, a hatalmas megváltót, a nagy elégtételt, a szent igazságot. Levetted rólunk az ítéletet. Olyan megváltót adtál, aki szívünkbe bejöve, aki átveszi a hatalmat, és teljesíti bennünk a te törvényedet. Áldott Úr Jézus, de sokszor kizártunk téged. Énekeljük, hogy tövissel vagy koronázva, de magunk is raktunk a tövisek közé. Sokszor kérdezzük, hogy ki rútított el, ki csúfolta meg nevedet. Mi vagyunk azok, és igaz, hogy jövünk semmit nem hozva, keresztedbe fogózva. Add azt a lelkületet, amely megvallja, hogy tisztátlanul járulok, mosd meg, ó, mert meghalok. Adj nekünk, drága Istenünk, a Krisztusban erős, állandó, jó békességet. és egykor majd boldog hazamenetelt. Imádkozunk a betegekért, felcsüggett emberekért, a tőled elszakadt lelkekért, a munkába, bűnbe belemerült gyülekezetért, hitetlen népünkért. Istenünk, a Krisztus érdemeiből mindez kitelik, kegyelem mindenkire és mindenre. Amen. A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik, ami Urunkat, az Úr Jézus Krisztust. Amen. Imádkozzunk. Kegyelmes Atyánk, alázatos szívvel kérünk, lelkeddel segíts megérteni ígédnek titkait, a legnagyobbat is. Hogyan lett megváltónká az áldott Jézus? Hogyan engesztelt meg téged mi hozzánk? Hogyan lett ennek a megváltott seregnek papjává, közben járójává, védelmezőjévé? Hálát adunk, hogy megtelt a mi termünk, de teljék meg a szívünk is veled. Áld meg a hitlevő gyermekeket, felnőtteket, mindannyiunkat. Tekints kegyelmesen otthon maradt rokonainkra, távol levő szeretteinkre. Légy irgalmas azokhoz, akinek egész mai napja nagy munkába telt el. Fájdalmadra, szenvedésedre nem is emlékeztek. Ahogy mi hozzánk is olyan sokszor méltatlanokhoz nagy irgalommal voltál, légy kegyelmes azokhoz, akik még idegenek és távoliak. Szereteteddel hódítsd meg őket, vezérelj minket élő hitre, és tarts meg abban. Amen. Az új szövetségből a újfordítás szerint a zsidókhoz írt levél 4. fejezetéből olvasok néhány verset. Mivel tehát nagy főpapunk van, aki áthatolt az egeken, Jézus, az Isten fia, ragaszkodjunk hitvallásunkhoz, mert nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni erőtlenségeinken, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan kísértés szenvedett mindenben, kivéve a bűnt. Járuljunk tehát bizalommal a kegyelem királyi székéhez, hogy irgalmat nyerjünk, és kegyelmet találjunk, amikor segítségre van szükségünk. Foglaljunk helyet! Egy kicsit meg lehet nyitni az ajtót. A most felolvasott néhány rövid üzenetben három fogalom van, három dologról van szó. Egy népről, egy hitvallásról és egy főpapról. Elmondom még egyszer. Egy népről, egy különleges népről, nem úgy egy a népek közül, egy különleges népről. A maga módján és a maga nemében egyetlen. Egy hitvallásról, amely szintén csak egyetlen, és egy főpapról, aki szintén csak egyetlen. Kik azok, akik elmondhatják, hogy nagy főpapunk van, mert azt olvastam, mivel tehát nagy főpapunk van. Azon sokat vitatkoznak, hogy ki írta azt a levelet. Legtöbben azt mondják, hogy Pál apostol írta, nekem is ez a meggyőződésem, de nincs bizonyítékom, csak a lelkem belső sugallata és meggyőződése. Többféle szerzőre gondolnak, de nem ez a fontos. Annyira beleillik az egész az új szövetségbe is, annyira egy mindazal, amit Pál is tanított, bárki írta, Istentől való. Sosem az a kérdés, hogy milyen ceruzával írtak egy levelet, ha nekünk írnak, hanem hogy aki írta, az az élő valaki, nem az a ceruza. A Biblia írói azok csak eszközök voltak, író eszközök. De az, aki íratta velük, Szentlélek, Isten lelke, Isten maga, nekünk ez a levél is drága levél, Isten üzenete van benne. Most az a kérdés, kik azok, akik elmondhatják, hogy nagy főpapunk van? Mert itt a nagy szónak különleges jelentősége van. Mi nem ismerjük azt az egész zsidó életet, egész másképp vagyunk berendezve. Nálunk 4 püspök van, a 4 közül egy a zsinat elnöke, minden püspök mellett van egy egyházkerületi főgondnok, 4 püspök, 4 főgondnok, ez az elnökség, aztán még vannak külön ugye ilyen zsinati tagok, de ha valakinek bármilyen lelki problémája van, nem kell Budapesten menni zsinat elnökéhez, de Izraelben a főpap egy különlegesen kiemelt személy volt, a ruházata is különös volt, a homlokán volt egy aranylemez, rá volt írva, hogy szentség az Úrnak. Itt pedig hordozott egy különleges kis mellényt, és azon 12 drágakő volt. Meg volt szabva, hogy milyen sorrendbe kell jönni a köveknek,
és a Jákob 12 fiának a neve volt belevésve, azon kívül a vállán is volt még két kő, egyikbe is hat, a másikba is hat, megint a 12 törzs, itt hordozta a szívén az egész népet, a 12 törzset, és mindegyik bűnös emberekből állt, mind a 12 törzs, de a főpap mellén, mikor Isten elébe ment, ragyogó drága kőként vitte be. Mi ezeket a fogalmakat nem ismerjük. A mi püspökeink nem viselnek drága köveket, legalábbis itt nem, hanem esetleg a Zújjukon, ha van nekik, de nem hordozzák a kerületeket, Hajdú-Bihar megyét, meg Szabolcs megyét, meg a többit olyan formában. Azért mondom ezeket, hogy megértsük jobban, mit jelentett akkor a főpap. És most emellett az író kiemeli, hogy nem olyan főpap, mint a mi zsidó főpapunk, hanem a nagy, vagyis mindenki fölött való. Többfele leírja ugyanez a levél, ha valakinek lesz kedve hozzá, olvassa végig, sokat tanul belőle, hogy a főpapok folyton változtak. Meghalt, jött a másik főpap. De nekünk olyan főpapunk van, aki örökké való főpap, nem változik. Az Úr Jézus főpap, és örökké az is marad. A zsidó főpapok egymást váltották, amikor Jézust elfogták, Annásnak Kajapás rokonok voltak, váltották egymást. Na most kik mondhatják el ezt, hogy nekünk nagy főpapunk van? Először is az a kérdés, ki ez a nagy főpap? Világosan mondja a Biblia, tehát én sem mondhatok más, az, aki áthatolt az egeken, Jézus az Isten fia. Olyan jó ez, hogy nem vagyunk kötve se felekezethez, se szertartáshoz, se papjaink életéhez, hatalmához, szeretetéhez. Van egy drága főpapunk, aki annyira szeretett minket és szeret, hogy áthatolt az egeken. Ezt megint nincs ember, aki megmagyarázza, mert mi még csak ott tartunk egy pár száz kilométer magasságba, tovább nem is tudunk jutni. Ebből az egész naprendszerből az ember nem tud kijutni, mert rövid hozzá az élete. De mit jelent az egeken áthatolni? Mit jelentett az Istennek emberré lenni? Ezt úgyse tudjuk megmagyarázni. Ez a szeretetnek egy olyan tevékenysége, majd abban a másik világban fogjuk átlátni és átérteni. Ez az egyetlen valaki, akinek ilyen nagy volt irántunk a szeretete, és aki képes volt arra, hogy megtegye, amit megtett, hogy elvegye rólunk az ítéletet. Lehet, hogy az angyalok is vállalkoztak volna rá, mert bennük is szeretet van, de nem alkalmasak. Senki nem felelt meg Isten igényének, csak egyedül Krisztus. Egy emberi testben 33 tökéletes évet leélt ember odaáll Istenre, és azt mondja, hogy e világ, minden bűn az enyém, ítéld meg rajtam. És ott nem volt kímélet. Rettenetes büntetést, verést, ítéletet szenvedett el az Úr Jézus. Micsoda isteni erővel függött a kereszten, panasz nélkül, de kitör belőle a fájdalmas eltaszítatás. Én Istenem, hát miért hagytál el ennyire? Ebben az van, hogy hát ennyire nagy a büntetés. Hát ilyen rettenetes a bűn te előtted. Hát hova juttattál engem? Igazán a poklokra, Istentől eltaszítva, átkozottá lett az Úr Jézus. Ezért is jött el, ezért hatolt át az egeken. Ő az a nagy főpap. Olyan csodálatos ez a főpapok, ugye, meg a papok áldoztak különféle állatokat, hibátlan, tisztátalan állatok, meg tiszta állatokat megvizsgálták, hogy tisztátalan ne kerüljön oda. De egyik pap se áldozta magát, és hiába áldozta volna. Az Úr Jézus, mint Isten báránya, ment az oltára, és mint főpap önmagát áldozta meg. A nagypénteki történetben le van írva, hogy amikor meghalt az Úr Jézus, akkor a templomnak a kárpitja, ez a legbelső rész előtti óriási függöny. Ez olyan erős volt, hogy 6 ökör nem tudta szétszakítani. Volt egy előrész, ott volt egy rézoltár, ott ölték meg az állatokat, és ott folyt a vérük. Bent volt a középső rész, oda csak a papok mehettek be. Egyik helyen volt a 7 ágú gyertyatartó, másik helyen azt a 12 friss kenyérrel, Izrael népének tápláléka, itt meg a világossága, Isten jelenlétének a fénye, és ott volt egy kis aranyoltár, azon nagyon finom, jó illatot gerjesztettek, amögött volt ez a függöny. Ezt a függönyt a főpap, csak a főpap, és csak egyszer egy évben húzhatta szét, és akkor először saját magáért, hintetbe vért, oda a szentek szentje padlójára, homokjára, ami a sátor volt, később a padlójára. Ott volt a frigyláda, benne a 10 parancsolat, Isten jelenléte, aztán a népét, és gyorsan behúzta a függönyt, és kihátrált onnan, mert megölte volna az Úr. Éppen csak bemutatta az áldozatot, nem maradhatott benn. De mikor Krisztus meghalt, fölétől aljáig, fentről, ez az óriási kárpit szétszakadt, és egyszerre szabad lett az út. Mindenki jöhet azóta Istenhez, nincs függöny. Olyan szépen mondja ugyanez a könyv, a Krisztus teste, mint egy kárpics. Az emberi test maga akadályol, de megszakítatott, ahogy odaszegezték, felkorbácsolták, ahogy végigszántották az eges korbáccsal, meg a tövis koronával, szabad lett az út. Engedte a testét megszakítani, hogy a kárpics megszakadjon, hogy minden ember szabadon jöhessen. Ezért olyan nagy főpap. De kiknek a főpapja? Ugye rómaiak azt tanítják, hogy egyetlen főpap van a római pápa, jelenleg II. János Pál, egy nagyon aktív ember, ő az igazi, az egyetlen főpap. Nekünk más főpapunk van. Az Úr Jézus, az Isten fia. De kiknek a főpapja? Kiknek a főpapja volt a zsidó főpap, akire céloz? A választott népnek. Az Úr Jézus nem mindenkinek főpapja. Nem is minden reformátusnak, nem is minden katolikusnak vagy baptistának, hanem csak az ő választott népének. A zsidó főpap nem volt a filiszteusok főpapja, vagy edomitáké, vagy moabitáké, csak a zsidóké. Az Úr Jézus nem főpapja egyetlen reformátusnak sem, egyetlen keresztjének sem, aki nem a népéből való. Hát nézzetek szépen, hogy dolgoznak, hogy futkosnak. Azt gondoljátok, hogy ebben az 1600 reformátusból, 1400 reformátusból volt legalább 300, aki ma meghajtotta a fejét és megköszönte a Golgota oltárát. A Golgotán, a vérjogán irgalmaz Jézusot. Dehogy. Örültek, hogy jó idő van. A tévé bemondta a rideg időt, ide nem jött, milyen jó. De most, hogy jön össze ez a választott nép? Hogyan gyűjtetik egybe? Két döntés kell hozzá, hogy valaki a választott népnek a tagja legyen. Gyerekek is megértik. A felnőttek meg majd otthon megmondják nekik, hogyan gyűjti össze Isten ezt a választott népet. A KT-ban, drága elődeink, jó egészséges őseink megírták, hogy Isten a világ kezdetétől annak végéig egy választott népet gyűjt egybe, amelyet pásztorol és kormányoz. Két döntés kell hozzá. Első, az még megint felülről, mint hogy a kárpit is felülről szakadt meg. Isten megszólít. Isten kegyelmesen ide helyez. Én gyakran, amikor itt ülök magamban az irodában, őszintén mondom, hogy borzongok, remegek. És arra gondolok, milyen csoda, hogy nem Afrikában vagyok, egy kis kunyhóba. Vagy nem egy legelésző állat vagyok. Tehetnék róla? Vagy egy futkosó bogár itt a falon. Hanem olyan valakivé teremtett engem az Isten, aki megértem őt, meghallom a szavát, tudok vele beszélni. Ő engem olyan a formát, hogy beszélhessen velem, azért, mert szeret engem is. Tudtomra akarja adni a szeretetét. És várja, hogy viszonozzam. Az a bogár nem tudja. Az ottalan állat azt nem értő. De olyanná formált engem, és félek és remegek, hiszen bármikor elismerheti ezt az életet. Megnyomoríthat, mindent elvehet. Olyan sok jót adott. És folyton közli, mondja a szeretetét, ostromból vele árasztja, várja a viszonzást. Bizony, tehát onnan indul ki ez az első döntés, az övé. De a második döntés az az enyém. Én biztos vagyok benne, tökéletesen, biztosan tudom, hogy Isten álmosdon minden embert szeret. Azt is tudom, hogy nagyon kevesen viszonozzák. És akik nem viszonozzák, azok nem is részesülnek benne. Nem engedik magukra áradni. Mondja meg most a gyülekezet magába, ha számolni kéne, hány emberre gondoltok, hányan vannak ebben a községben, akik örülnek az Isten szeretetében. Ez az örömük forrása, ez a szívük lendülete, ez sózza meg a mindennapokat. Így jó lefeküdni és fölkelni, a öregség egyéb bajok terhét viselni, hogy szeret engem az Isten, tapasztalom, élek benne. Ezeknek a főpapja csak. Megtapasztalták, hallották a hívást, a megszólítást, hogy ti is most halljátok, és válaszoltak rá. Lehet nem válaszolni is. Nem szólok. Nem szólok. Ez egyelő a nemmel. Ezek az emberek azok, akik kétszer születtek. Egyszer az anyaméből, testtől, emberi szerelemből, másodszor az Isten szerelméből. Mikor Isten igéje a lélek által megelevenedik a szívükbe, és új életet kapnak. Felragyog előttük a Krisztus, kinyílik a szemük, megnyílik a nyelvük, hallanak, élet támad bennük. Az Úr Jézus mondta, hogy eljön az óra, és az most van, mikor a halottak hallják az Isten fiának szavát, és akik hallják, élnek. A halott reformátusból élő lesz. Mutattam itt a gyerekeknek, a Cliff Richardnak, ennek a rock énekesnek a könyvét rajta van, ahogy ott is énekel. Egyszer csak ugye elgondolkozott magával egy este. Sokszoros milliómos. A képei mindenütt ott vannak. Olyan üres mégis minden. Ezt a sok hiába való mindenfélét énekeli, rázott magát. De azt mondják, hogy van egy Krisztus, aki bejön az ember szívébe. Fekütött az ágyon. Úr Jézus, ha tényleg így van, én Cliff Richard most megszólítalak, nekem Cliff Richardnak felej. És abban a pillanatban végtelen öröm, kimondhatatlan belső békesség töltötte el, egy ember megszületett. 26 kórházat tart fenn ez az ember most, legalábbis akkor írták a könyvet, annyi volt, azóta lehet, hogy több. Nem sokára Budapesten lesz, fog ott is énekelni, meg valamelyik, nem tudom, stadionban, vagy hol fog majd. De ennyi történt, hogy elkezdte mondani, hívta az urat, mert az úr munkálkodott már a szívében, látta, hogy milyen üres hiába való minden. Most már az Isten dicsőségét énekeli. Na az ilyen embereknek, ezeknek a kétszer született embereknek a főpapja, nagy főpapunk van. És ez nem egyeseké, hanem egy népé, mert mi összetartozunk. Ugye jönnek ide, most itt voltak hollandok, bejött egy régen látott holland. Úgy tudtam örülni szívből, mert régen nem láttam. Igazán nagyon jó, nehezen tudjuk egymást meg is érteni. Mégis, ugyanaz a Biblia, beszélgettem itt egy pár dolgot, elmondtam neki a munkánkról, szolgálatunkról, gyermekeim szolgálatáról, egy bibliai ígéről is. Annak a erős ember nagyon, mert a hajókat foltozza. Hajó ázs, de vassal foltoz. Én mindig úgy hívom, hogy Eizermán, vasember. És a szeméből folyt a könyv. Kevés ideje volt, de milyen jó volt egy testvéri találkozó. Egy főpapunk van, közös főpapunk. Másféle egyházrendben élnek, más nyelven beszélnek. Egy főpapunk van. Az Úr Jézus megtette az utat, amikor áthatolt az egeken. Megtette egy olyan utat, amit csak ő tehet meg. De nekem is meg kell tenni az én utamat, azt mondja, csak én tehetem meg. Ma kaptam egy levelet valakitől. Rokonaim közül nem akarom jobban jellemezni közelebbről, és azt írja benne, hogy van a Bibliában egy olyan, hogy nem azért, aki akarja, nem azért, aki fut, hanem a könyörülő Istené. Tehát, ha tényleg engem magához akar térni, majd oda térít. Majd válaszolok a levélre. De nem így van. Persze, hogy nem azért, aki akarja, sem nem azért, aki fut, mert megváltani magam nem tudom. A keresztet azt se felállítani, se rajta váltságot szerezni nem tudtam volna. Ezt Isten tette meg, a könyörülő Isten. De válaszolni, de oda menni, de a bűneimet megvallani, megbánni, attól elfordulni, Krisztust kívánni, követni, szeretni, vele lenni, ez már az én dolgom. Ezt az angyalok nem teszik meg helyettem, és Isten sem teszi meg. Ezt nekem kell megtenni. Itt van megint, amit annyiszor elmondtam, mondani kell, a büszkeség. Nemrégen beszélgettem egy nagyon értelmes emberrel. Ott közel van már nagyon ahhoz, hogy élő hite legyen, és azt mondja nekem, hogy Józsi bácsi, ez egy mérnök. Józsi bácsi, úgy veszem észre, hogy egyetlen akadály van. A büszkeségünk. Ő tulajdonképpen saját magával harcolt akkor. A büszkeségünk, igen, a büszkeségünk, ez. Kegyelem, mert az, hogyha én meg tudom szolgálni, ha én rászolgálok, ha én megérdem, ha jár nekem, az igen. De hogy én jövök semmit nem hozva, keresztet befogózva, semmim sincs, hát semmit nem tudok tenni. De igen, el tudom fogadni, ami el van készítve. Ezt az ingyen kegyelmet, ezt nem szereti a büszke emberi természet. Ahogy nem szeretünk kölcsön kérni, nem tudnánk kiállni, hogy kolduljunk, de oda menni Isten elé. De ez azért van, mert az ember még nem élte át ezt az újjászületést. Amikor átéli, akkor tudja, hogy ez nem koldulás. Hát én atyám családjába születtem. Hát az nem koldulás, ha a gyerek azt mondja az apjának, ezt meg azt kérem, vagy szeretném igénybe venni. Hát bekerültem a családba. A nagy népnek tagja lettem, főpapom az Úr Jézus Krisztus. Azt mondja, az igen, ragaszkodjunk hitvallásunkhoz. Három pontból áll a hitvallásunk. Ezt, akik készültök a KT-re, a gyerekek, nektek is tudni kell, három pontból áll. Elveszett ember voltam, Krisztus megkeresett engem, vele járom hálával telve útamat az atyai házig. Elveszett ember voltam, úgy születek. Jézus megkeresett engem, és én hálával telve velejárom utamat haza az atyai házig. Ragaszkodjunk hitvallásunkhoz ehhez. Küzdelmes dolog, nem könnyű. A Pál apostol, az áldott ember azt írta, hogy ama nemes harcot megharcoltam. Nem volt könnyű neki sem. Aj, de sok harc saját magával is. Most pedig akkor ezek után én most mindenkit, aki itt van, szeretettel meghívok valahova. Csak átadom az üzenetet. Járuljunk tehát bizalommal a kegyelem királyi székéhez, hogy irgalmat nyerjünk és kegyelmet találjunk, amikor szükségünk van rá. Egy hívás. Aki hív, az jobban ismer engem, mint én magamat. Én sokszor szabadultam fel belső terek alól, amikor ezt megértettem, hogy én jobban ismer engem, mint én magamat. Mindenki tapasztalta már néha, ahol idegesség jön az emberre, máskor nyugtalanság, félelem. Nem tudjuk, honnan jönnek ezek, meg vannak a gyökerei, forrásai, de jobban ismer. Valaki azt mondja, hogy ideges vagy. Ő tudja, hogy mi az oka. Ő nem így mondja, hanem azt mondja, én adok neked békességet, fordulj csak hozzám. Tedd le azt, ami idegesít. Nézd csak, el is múlt már. Jobban ismer engem, mint én magamat. Senki nem tudom közel jönni a szívemhez, mint az Úr Jézus. Nagyon szeretem az unokáimat. Családban sok kedvesség van. Úgy örül az ember, pitván a legkisebbeket, én egy éves, motyog valamit, nem, mert úgy várja is, felvidulunk. De a szívem gondját, terhét, baját, én csak Krisztushoz tudom vinni. Senki nem érti meg, senki nem tudja, egyedül ő. De, ezt is meg kell mondani, ő az egyetlen, aki sosem alkuszik meg az én bűneimmel. Mert egy anya azt mondja gyerekének, jaj kicsim, hát na jó van, majd máskor is. Valaki meg is ítél, másik azt mondja, ne is ember vagy, ne izgulj rajta. Ő nem ezt mondja. Ő mindig rámutat arra, ami tisztátalan, ami gonosz, megítéli. Nem hagy nyugtot, még én is azt mondom, hogy bizony bűn, bizony nem jó. Ő az egyetlen, aki nem tűri el bennem a bűnt. És az ő az egyetlen, aki akkor se utál meg engem, amikor mindenki elfordul tőlem. Ha én jövök hozzá bármennyi teherrel, belső váddal, de hozzájövök, az Úr Jézus elkötelezte magát. Nagy tömeg előtt a templomban mondta el, hogy sok tanú legyen, aki ér hozzám, semmiképpen ki nem vetem. Olyan jó ezt is tudni, de sok embertől hallottam már konferencián, fiataloktól is, mennyit segített rajtuk ez az ige. El voltak keseredve, valamelyik már öngyilkosságra készült, nem bírok, nem tudok másról, nem, mindig ugyanaz vagyok, egyre lejjebb, egyre mélyebben. De megragadta azt az igét, hogy Uram, így jövök hozzád. Mindenki elutasíthat. Utálattal tőle mindenki elfordulhat, de te nem. Te elkötelezted magad, aki hozzád jön, nem utasítod el. Ilyen jó, hogy jöhetünk. És ha oda jövünk, hívok megint mindenkit, járuljunk tehát bizalommal. Hova? A kegyelem királyi székéhez, hogy irgalmat nyerjünk és kegyelmet találjunk. Kétszer van a kegyelem, egyszer az irgalom és királyi szék. Én még nem voltam király előtt. Volt, amikor magasrangú emberek előtt beszéltem. De olyan kis porszem mindenki, de az Isten királyi széke elé jövünk. Milyen jó, hogy az ember jöhet. Ide is bizalommal. Az angyalok olyan szemfélelemmel állnak ott. Mi meg gyerekesen egyszerűen odajövünk is. Elmondjuk, bizalommal. Nem is kell félni, ami a szívünkön van. De befejezem. Nagyon komoly figyelmeztető igékkel. Akik a Bibliát olvassák, tudják, van egy ilyen próféta, Sofóniás. Ennek a Sofóniás prófétának úgynevezik kis próféta, 12 kis próféta van. Ennek a kis prófétának a könyvében, a harmadik fejezetben két nagyon érdekes dolog van. Először felsorolja Jeruzsálemnek, Isten népének a bűneit, négy dologba foglalja össze, négy pontba, aztán a megtérő népnek, az Istenhez fordult népnek mondja el szeretetét. Hallgassuk meg, hogy mit ró fel. Az a címe, ítélet, hirdetés Jeruzsálem ellen. Figyeljétek meg ezt a négy ítéletet. Nem nehéz megjegyezni. Nem hallgatott a szóra. Tehát hallotta, de nem hallgatott a szóra. Nem fogadta meg az intést, mert a szóba intés volt, nem bízott az Úrban, mi volt itten, járuljunk bizalomban, nem járult Istene elé. Ez a próféta sok száz évvel az Úr Jézus földre jövetele előtt prófétált. És pontosan azt mondja, amit a zsidókhoz írt levél mond, hogy hallgass a szóra, fogadd az intést, jöjj bizalommal, járulj oda. Nem hallgatott a szóra, nem fogadta meg az intést, nem bízott az Úrban, nem járult Istene elé. De, mikor odafordul, akkor ezt mondja, azon alapon nem kell szégyenkedned tetteid miatt, amelyekkel vétkeztél ellenem. Izrael maradéka nem cselekszik hamisan, nem beszél hazugul, nem lesz családnyelv a szájában. Elveszi rólad az Úr az ítéletet, veled van az Úr, Izrael király. Olyan gyönyörű. Nem is lenne szabad könnyek nélkül elmondani. Nem hallgatott a szóra, nem fogadta az intést, az Úrhoz nem közelített, nem bízott az Úrban, de aztán meggondolta, odajött, és akkor áradt rá a kegyelem, ahogy hallottátok. Így áradjon mi ránk is. Imádkozzunk. Köszönjük, atyánk, hogy ilyen főpapot adtál nekünk, aki ismer minket, megindul gyarlóságainkon, és könyörül rajtunk. Amen. Kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, a Jézus Krisztust. Amen.